Hogyha valaki gazdálkodni szeretne, akkor annak majdnem biztosan szüksége lesz termőföldre, de hogy ez a termőföld mitől annyira speciális tulajdon, és miért kell rá annyira vigyázni, miért olyan szigorú a jogi szabályozása, és mik a legfrissebb változások ezzel kapcsolatban, erről fogunk beszélgetni Cseh Tibor Andrással, a Magosz főtitkárával. Mindenkit szeretettel köszöntök a Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében. Hát, hogyha az ember gazdálkodni szeretne, akkor földre van szüksége, és hogy mitől olyan különleges a föld, mint tulajdon, és miért szigorú a szabályozása, és miért változik állandóan, és hát főként most januártól milyen új szabályozások léptek életbe, erről fogok beszélgetni Cseh Tibor Andrással, a Magosz főtitkárával. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az első kérdés tehát az, hogy mi indokolja, hogy ennyire szigorúan és szinte évről évre újra szabályozva legyen a földforgalom Magyarországon.
Nagyon jó volt a felvezetés, mert igazából arra reflektált, hogy miért is fontos nekünk ennyire a termőföld. Ugye mi is a termőföld? Ez a gazdálkodóknak a legfontosabb termelőeszköz. Ugye véges jószág, szokták rá mondani, tehát földet már nem tudunk újat teremteni, és hát nagyon fontos, hogy ugye a föld az nem amortizálódik, tehát hogy bármilyen ingóságot vásárolunk, vagy más termelő eszközt, annak lesz egy értékcsökkenés, a termőföldnek az idő elteltével éppen, hogy növekszik az értéke. És hát nyilván azt látjuk az elmúlt évtizedek adataiban, hogy a termőföld ára az jóval az infláció fölött, sőt lehet azt mondani, hogy jóval a legjobb befektetések fölött is kamatozott, tehát hosszú távon még az aranynál is és az olajnál is magasabb a jövedelmező képessége a termőföldnek. Nyilván ez a tulajdonsága felkelti a nem a mezőgazdasági befektetők, vagy nem a mezőgazdaságból élő befektetőknek az érdeklődését is. Azt látjuk, hogy van egy elég komoly nyomás az ágazaton kívülről. Vannak olyanok, akik befektetési célra szeretnék ezt a termőföldet megvásárolni. Én azt gondolom, hogy a mi törekvésünk, a mi célkitűzésünk azt értelmezett a Magoszt, a kamarát, a kormányt, hogy gyakorlatilag a termőföldet azt a ténylegesen a mezőgazdaságból élőknek, a gazdálkodóknak a tulajdonában és használatában tartsuk meg. Most ugye az látszik, hogy mivel van ez a külső nyomás az ágazaton, és azt lehet mondani, hogy egyébként belülre is feszíti, tehát az igény koncentráció miatt egyre nagyobb a föld iránt. És hát ugye nem hiába van egy elővásárlási sorrend, vagy földforgalmi szabályok. Aki ezt szeretné megkerülni, vagy ezt meg akarja kerülni, nyilván azokat a kiskapukat nekünk be kell zárni. És ami miatt gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy évente kétszer kell módosítani a földforgalmi szabályozást, az nem más, mint hogy ezeket a kiskapukat tudjuk bezárni, nyilván a gyakorlati visszajelzéseket tudjuk velük kezelni, mert hát azt látjuk, hogy rendre akadnak ilyenek. Akadnak ügyes befektetők, akadnak ügyes ügyvédek, tisztelt a kivételnek, én azt gondolom, hogy a jogalkotás részéről ezeket le kell zárni.
Lehet, hogy ez nagyon sok mindenkinek alapvető, de azért kíváncsi lennék, hogy mi a legfőbb vagy veszélye annak, hogyha nem azok kezében van a föld, akik megművelik.
Nézzünk egy nagyon egyszerű példát. Pista bácsi szeretné eladni Jóska bácsinak a földet a településen, és hát ha van egy rájelentkező, akkor Jóska bácsi felteszi nekünk a kérdést, hogy hát miért van elővásárlási sorrend, amikor Pista bácsi neki akarta eladni a földet? Miért akarunk mi akár törvényileg meghatározni olyat, hogy ne Pista bácsi tudja megvenni, hanem más tudja megvenni? Na most kérem szépen, ha megnézzük, hogy egy év alatt hány új szereplő van a földpiacon, jellemzően aranykalánszos végzettséggel, akkor közel 10 000-es ez a szám minden egyes évben, ami újonnan belépő földvásárló a piacon. És én azt gondolom, hogy nekünk, ha elővásárlási sorrendről beszélünk, ha előhaszonbeheti sorrendről beszélünk, akkor nem azt kell megakadályoznunk, hogy Pista bácsi Jóska bácsinak tudja eladni, hanem az, hogy kívülről, akik nem gazdálkodói szándékkal veszik meg, hanem befektetői szándékkal, ezeket tudjuk kiszűrni a rendszerből. Ezért van az, hogy ezeket az elővásárlási jogot földműveseknek biztosítjuk, elsősorban a helybeli gazdálkodóknak biztosítjuk, ugye vannak kiemelt tevékenységek, állattartás, vetőmagtermesztés, ökotermesztés, erről is beszélünk majd, de alapvetően az a cél, hogy a birtokpolitikai célok, birtokpolitikai eszközök a törvényben, a gyakorlatban is visszaköszönjenek, és pont ezért van szükség ennyire szigorú szabályokra. Azt látjuk például Európában, mert ki kell jelenteni, hogy Európában az egyik legszigorúbb földforgalmi törvénye Magyarországnak van. Azt látjuk például a földárakban, hogy azokban az országokban, Málta, Ciprus, Finnország, ahol nem ennyire szigorú egyébként a földforgalmi szabályozás, és hasonló szintről indultak a földárak, mint mi, ott nem 5-10%-os a földárak emelkedése, hanem 20-30%-os. De ugyanezt látjuk például Romániában, a román gazdák jelenleg azért is tüntetnek, hogy az ő országukban külföldi cégek ne tudjanak földtulajdonhoz jutni.
Mert akkor nyilván a gazdálkodó meg nem tud földet szerezni, mert nincsen hozzá erőforrása, és akkor...
Hát ha azt nézzük, hogy egyébként egy cég akár áttételesen leányvállalatokon keresztül más befektetői hálóval mennyi pénzzel rendelkezik, meg az a gazda mennyi pénzzel rendelkezik, aki ugye minden évben kénytelen megtermel, vagy meg kell, hogy termelje az ahhoz szükséges jövedelmet, ég és föld. Viszont a cél az, hogy a magyar földet a magyar gazdálkodók tulajdonában tudjuk megtartani. Erről szól az egész földforgalmi szabályozás, ezért teszünk minden egyes évben, és azt tudom mondani, hogy ha bármilyen kritika illetett minket, akkor mindig ez volt a válasz, hogy a magyar föld a magyar gazdálkodók tulajdonában legyen.
Nézzük akkor meg, hogy most január 1-től milyen friss változások léptek életbe, és mi volt ezeknek az oka.
Ugye a célja az előbb említett okok voltak, hogy ismét változtatni kellett a földforgalmi törvényen. Ezek közül például az egyik olyan változás, hogy az adásvételi szerződésben a vételárat, azt most már átutalással vagy pedig ügyvédéletét behelyezéssel kell fizetni. Magyarán készpénzben kikötni, hogy azt készpénzen adják át, ezt már nem lehet. Hogy mi indokolta ezt a döntést, azt kell tudni, hogy ugye a cél az, ahogy említettem, hogy helybeli gazdálkodóknak biztosítsuk a termőföldet, elsőbségi jogot biztosítsunk. Igen, ám, de mondjuk jött egy befektető vagy egy másik személy, és azt mondta, hogy én annyira magasra kötöm ki a vételárat, hogy arra biztos, hogy nem jelentkeznek rá mások. Csak sokszor a gyakorlatban azt láttuk, hogy ezek a magas árak gyakran csak papíron léteztek. Ténylegesen nem ennyit fizetett ki, úgyhogy mindenképp a transzparencia, az átláthatóság irányába mozdítottuk el a rendszer. Magyarán, aki a vételárat a szerződésben azon a szinten köti ki, amit ő kikötött, azt tessék nyilvánosan, tehát átutalással megfizetni, ellenőrizhető módon, talán ez az egyik legfontosabb változás. Ahogy szintén a visszaéléseknek a megakadályozását szolgálja, ha megnézzük ugye, hogy az elővásárlási sorrendben a kiemelt tevékenység, tehát például egy vetőmagtermesztés, egy állattartás, vagy például ökogazdálkodás, biotermesztés. Ha valaki ezeket a tevékenységet vállalja, akkor a többi helyben lakó gazdát is meg tudja előzni. Na most ugye mi történt nagyon sok esetben, ezt tudom mondani, nagyon sok esetben, hogy bevállaltak vetőmagtermesztést, bevállaltak ökogazdálkodást, és hát nyilván azt a feltételt nem tartották be. Tehát megelőzte a többi helyben lakógazdát, de a vállalt feltételt sem tartotta be. Úgyhogy a következő nagy változás az éppen erről szólt, mégpedig aki ökogazdálkodásra hivatkozik, az csak helyben lakóként teheti meg. Ha nekem például gyep területre van ökotanúsítványom, akkor nem lehet az, hogy én majd szőlőt vásárolok vele, vagy szántót vásárolok vele. Ha én csak a gyepre tudom igazolni azt, hogy egyébként ökogazdálkodó vagyok, akkor csak gyepet tudjak vásárolni ezzel a rankhellyel. És hát talán a legfontosabb változás, egy legszigorúbb változás.
Egy picit még hagy szóljak itt közben, jó? Mert itt kíváncsi lennék arra is, hogy ezt hogyan ellenőrzik, milyen rendszerességgel, mert itt ugye komoly szankció is van, tehát 5 évig nem vásárolhat, illetve nem bérelhet föl területet, hogyha valaki nem ezeket a vállalásait nem tartja be. Tehát hogyan ellenőrzik, és hogyan történik a szankcionálás?
Igen. Ha megnézzük, egy év alatt nagyságrendileg 60 ezer adásvétel születik, adásvétel és csere, tehát minden, ami a tulajdonjog átruházásáról szól. És ha ezt így sok évvel felszorozzuk, akkor azt látjuk, hogy itt nagyon komoly ügyteher lenne a kormányhivatal részéről, ha mindegyiket külön-külön kellene előzni. Ez természetesen lehetetlen, ezt nem is lehet elvárni. Ellenben, hogyha valaki bejelentést tesz a kormányhivatalhoz, akkor a kormányhivatal kimegy egy ellenőrzésre. És megalapítja, hogy kérem szépen itt volt egy ökogazdálkodás már a vállalások között, de itt nincsen biotermesztés a területen, akkor első lépésben mindig felszólítja a föld tulajdonosát, hogy kérem szépen ennek volt egy vállalása, kérek szépen betartani, és ha ezt egyébként határidőn belül nem tudja teljesíteni, már pedig ebben az esetben azért nehezen lehetne, akkor viszont egy bírságot szab ki vele szemben. A bírságnak nem is az összege a fontos vagy a lényeges, hanem az, hogy egyébként, ha ezt valakivel szemben megállapítják, akkor utána őt 5 évre az új termőföldek szerzésétől, legyen az tulajdonjog vagy haszonbélet, már eltiltják. Tehát egy 5 éves eltiltás jár azért, hogyha egyébként a vállalat feltételt én nem tartottam be. Tehát ez egy elég szigorú változás, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy csak azok tudjanak hivatkozni ezekre a jogcímekre, tehát itt a vetőmag, ökó vagy az állattartás, aki ténylegesen ilyen tevékenységet is folytat, ilyen gazdálkodást folytat. Én azt tudom mondani, hogy ez az igazi biotermesztők érdekeit is védi. Ők is kérték többek között, hogy ebben azért legyen szigorítás.
Értem. És akkor, bocsánat, hogy a szavába vágtam, tehát akkor a legfontosabb változásról akart beszélni.
Igen, amellett, hogy egyébként van ez az 5 éves szankció, és beszéltünk ugye a vételáról, meg az erővásárlási ranghely egyes vállalásairól is, azt kell látni, hogy egyébként a illetékmentesség is változott. Tehát nagyon röviden összefoglalva, hogy én földet vásárolok, és legkésőbb 5 éven belül birtokba tudok lépni azon a földön, akkor illetékmentesen tudom azt a földet megvásárolni, tehát nem kell illetéket fizetni. És ugye az 5 év alatt én például a használatát sem engedhetem át ennek a földnek, és vannak ez alól bizonyos kivételek, ha például a saját cégemnek engedem át, családtagnak engedem át, és egy nagyon fontos változás. Én azt gondolom, hogy jól kirajzolódik majd a jövő belőle, hogy az erdőbirtokossági társulat is illetékmentességet, ha erdőbirtokossági társulatnak engedjük át az erdőt, ő is illetékmentességet szerezhet. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy az erdő mint szabályozási témakör, az a jövőben nagyon hangsúlyos lesz. Beszéltünk itt osztatlan közös tulajdon megszüntetés, erdőhasználat, fakitermelés, tehát hogy ezt a témakört én azt gondolom, hogy most a jogalkotó fókuszban fogja tartani, és várhatóan lesznek további változások ebben a kérdésben is.
Ennek is van, gondolom, valami oka, hogy miért kerül fókuszba az erdő használat, erdőgazdálkodás.
Így van. Tehát ha megnézzük az ország erejének azt a részét, ami egyébként magántulajdonban van, vagy magánhasznosításban van, ezeknek a területeknek egy része, az jelenleg hasznosítatlan. Tehát ha tényleg vállalni akarjuk azokat a célokat, hogy itt az ország területén az erdősítést növeljük, vagy az erdők számátnak, a erdőknek az arányát növeljük, ahhoz szükséges az is, hogy azokon az erdőterületeken, hivatalosan erdőterületeken, ahol egyébként már nincs is faállomány, vagy nem megfelelő a faállomány, ott a megfelelő újraerdősítést tudják biztosítani. De most nyilván egy tulajdonos, vagy egy személy, aki az erdő meghatár tulajdonával rendelkezik, az garanciákat keres. Hogyan fogunk többen gazdálkodni? Ha van 10 tulajdonosa egy erdőterületnek, akkor hogyan születik majd a döntés? Hogyan osztják meg a jövedelmet? Ezek a szabályok még ránk várnak, hogy ezeket teljesen letisztítsuk, de én azt gondolom, hogy a jövőben erre kellő fókusz lesz, és lesz ebben nagyon komoly jogalkotási változás is.
Tehát lesz elvárás, ami mellé garanciákat fognak tenni.
Így van. Hát ha belegondolunk, hogy például az erdősítési támogatások, vagy erdőtelepítési támogatások, ugye a főszabály szerint 12 éves életkoráig az erdőnek a telepítés után, ugye területalapú támogatást is biztosítanak a területhez. Na most, hogyha rendezetlen egy erdőnek a tulajdonosi háttere, vagy hasznosítói oldala, akkor nem fog végbe menni ez az erdőtelepítés. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, a legfontosabb, hogy a tulajdoni viszonyokat, a használati viszonyokat, a döntéshozatalt, a jövedelmek megosztását, azt tudjuk rendezni.
És ugye tavaly július óta a kezdő gazdálkodók 10 hektárig ugye kedvezményesen kifüggesztés nélkül is vásárolhattak földtulajdont, de ez is változott január 1-től, mert nem mindenféle földtulajdonhoz juthatnak így hozzá, ugye?
Így van. Nézzük a legfontosabb szabályokat, tehát tényleg, ahogy ön is említette, tavaly július 1-től él az a szabály, hogy aki még nem rendelkezik és korábban sem rendelkezett 10 hektárt meghaladó termőföld tulajdonnal, ő eddig a bizonyos 10 hektáros méretig kifüggesztés nélkül tud termőföldet vásárolni. Nyilván ennek az volt a célja, hogy a pályakezdő, elsősorban fiatal gazdálkodók is földhöz jussanak, elkezdhessék a gazdálkodásukat, de azért vannak nagyon fontos garanciális feltételei. Az egyik ilyen, hogy csak földművesek élhetnek ezzel a lehetőséggel, A második pedig az, hogy csak a 20 kilométeren belüli személyek, legalább 20 kilométeren, 3 éve legalább 20 kilométeren belüli személyek élhetnek ezzel a lehetőséggel. És hát nyilván most már eltelt egy fél év, látjuk a gyakorlati tapasztalatokat is, és például a Balaton felvidéken jelezték, hogy ezzel azért a szőlőtermelésből elég sok területet ki lehetne vonni, úgyhogy gyorsan született is a megoldás, hogy szőlőre és gyümölcsösre nem lehet ezt a lehetőséget alkalmazni, tehát ott minden esetben kifüggesztésre kerül sor a helybeli gazdálkodóknak az elővásárlási jogával. Volt egy átmeneti időszak, amikor erdőre sem lehetett ezzel a lehetőséggel élni. Január 1-től viszont az erdő esetében megnyílt ez a lehetőség. Nyilván ott teljesen más a helyzet, ahogy az előbbiekben is beszéltünk erről. Az erdő területeknek a rendezése az egy kulcsfontosságú cél.
És ugye életbe léphet egy olyan módosítás is, ami azoknak lehet nagyon érdekes, akiknek haszonélvezeti jogot jegyeztek be a földtulajdonára még korábban. Ehhez tartozik egy történet is, ugye?
Igen, hogy, igen.
Hogy, ez, hogy itt mi van a háttérben.
Igen. Kicsit visszapörgetjük az idő kerekét, akkor sokszor hallottunk a 2010 körül időszakban a zsebszerződésekről. Ugye ez amiatt keletkezett, mint probléma, hogy korábban 13 előtt külföldi személyek, akár még uniós személyek sem tudtak, vagy egészen szűk körben tudtak csak termőföldet vásárolni Magyarországon. És hát nyilván elsősorban tőlünk nyugatra lévő államok polgárai meglátták a lehetőséget, hogy Magyarországon olcsó a termőföld, területalapú támogatás jár majd hozzá, valahogy a termőföld tulajdonjogát meg akarták szerezni, de ugye erre nem volt jogszabály lehetőségű. Adódott a lehetőség, hogy haszonélvezeti szerződéseket kötöttek ezekre a földekre, bízva abban, hogyha majd ha megnyílik a lehetőség, akkor a tulajdonjogot is megszerzik, mint földhasználó. Egy huszárvágással a magyar jogalkotó 2014-ben, tehát nagyon röviddel a földtörvény hatályba lépése után, gyakorlatilag azokat a haszonélvezeteket megszüntette, ami nem családon belül köttetett. Hanem például akár más állampolgárral, akár az a lényeg, hogy családon kívüli személyek köttetett. És mindezt egyébként kártalanítás nélkül. Tehát egy nagyon kemény lépés volt, de én azt tudom mondani, hogy magyar gazdálkodók teljes mértékben egyetértettek ezzel. 2018-ban viszont született egy európai bírósági határozat, ami azt mondta, hogy az uniós joggal szembe megy ez a döntés, és gyakorlatilag a törölt haszonélvezeteket vissza kell jegyezni ezekre a földekre. És most nemrégiben született egy törvénymódosítás, ami ugye kénytelen keretlen meg kell, hogy feleljen ennek az Európai Bírósági döntésnek, de vannak azért bizonyos kivételek, az idő múlásra hivatkozva, amikor mégsem lehet visszajegyezni ez a haszonélvezeteket. És például olyan, hogy ami 2018 előtt, tehát az Európai Bírósági döntés előtt mondjuk tulajdonjogot cserélt egy föld, vagy mondjuk egy másik haszonélvezetet jegyeztek be, ott valaki jóhiszeműen vásárolta meg a földet tehermentesen, jóhiszeműen lépett a haszonélvezői pozícióba, és hát nyilván ezekre a földekre már nem lehet visszajegyezni a törölt haszonélvezeti jogot. És most ami változás, január 1-től bejön egy újabb esetkör, hogyha a területen valamilyen értéknövelő beruházást valósítottak meg, legyen az egy épület, legyen az egy kút, legyen az egy öntözőrendszer, legyen az egy ültetvény, hogyha ezek értéknövelő beruházás, tehát ezek létesültek a területen, akkor ekkor sem lehet visszajegyezni a törölt haszonélvezetet, de nyilván hozzá kell tenni, hogy ilyenkor a haszonélvezetet meg kell váltani, magyarán ki kell fizetni, ennek egy jogszabályban meghatározott összege van. Gyakorlatilag ennek ellenére, tehát emiatt így már tehermentesen tudja a tulajdon megtartani, vagy a használatot megtartani az adott személy, csak mindenképp fontos, hogy valamilyen értéknövelő beruházásnak kell lennie a területen.
Akár most is nekiállhat ennek valaki, hogyha úgy gondolja, hogy szeretné megelőzni.
A jogszabály ezt nem zárja ki.
És ugye van még egy olyan változás is, hogy ha valaki elővásárlási joggal rendelkezik, és ugye jelentkezik a kifüggesztett földbirtokra, akkor a szerződésben őrá nem lehet kikötni egyéb elvárásokat. Ennek mi a háttere?
Nézzük az iskola példáját ennek, amit én nagyon sok esetben láttam a gyakorlatban. Megköttetik egy adásvételi szerződés, vagy egy bérleti szerződés, és gyakorlatilag az szerepel benne, hogyha esetleg van rájelentkező, akkor az a rájelentkező 3 napon belül a teljes vételárat egyben ki kell, hogy fizesse. Ugye ez még talán elmenne akkor, hogyha egy rájelentkező van, de hogyha 3-an vannak, akkor 3-szoros vételárat fizetnek ki, és ha megnézzük, ugye jogilag a vevői pozícióba, vagy a haszonbelői pozícióba, a szerződésbe csak akkor lép be egy valaki, hogyha a kormányhivatal vele szemben meghozza a jóváhagyó döntést. Tehát, hogyha én rájelentkezek egy szerződésre, attól még én nem veszek vevő a szerződésben, majd csak akkor, hogyha jóvá hagyják velem, mint elsőrangúval a szerződést. Miért kellene nekem megfizetni bármit is, hogyha még nem számítok vevőnek?
Jogos.
Mi van, hogyha kifizetem? Mégis kifizetem aztán a szerződést, egyébként a szerződést felbontja a másik fél. Valamilyen oknál fogva, vagy egy öröklés, majd bármilyen okból fogva. Tehát nagyon fontos az, és ezt a jogszabályban is lefektettük már, hogy egészen addig, amíg a kormányhivatal velem jóvá nem hagyja, addig a szerződésben külön rendelkezés sem az erővásárlás jogosulta, sem az erőhaszonbetét jogosulta nem lehet kikötni.
És igen, ez az ő jogaikat védi, vagy abszolút. Őket védi, hogy élhessenek ezzel az elővásárlási joggal. Említette már az erdő használatnak a jogi rendezését, de idén még milyen jogszabályok, rendeletek lesznek, amiben a magos szerepet vállal a gazdálkodók érdekvédelmében?
Igen, számos javaslatot tettünk egyébként, már meg is tettük a következő módosító csomaghoz, és talán a legfontosabb az, hogy bizonyos jogi fogalmakat tisztázunk a jogszabályban is, mert ezek a gyakorlatban sokszor ellentmondásosan csapódnak le. Ilyen például, hogy a volt haszonbélőnek mi a fogalma? Tehát, hogy meddig lehet a szerződés lejárta után hivatkozni arra, hogy én volt haszonbélő vagyok. Ugye egyértelmű volt a jogalkotó célja, csak aztán a gyakorlatban ez többféleképpen lett értelmezve, ahogy egyébként az is, hogy kiminősül helyben lakónak. Tehát nagyon nem mindegy, hogy a tartózkodási helyemet vagy a lakóhelyemet veszik számításba. Ez is egyértelmű volt a jogalkotó szándéka szerint, de azt látjuk a gyakorlatban, hogy ezeket egyértelműsíteni kell. Úgyhogy szerintem a legfontosabb, hogy a talán kevésbé érthető fogalmakat egyértelművé tegyük a jogszabályban.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és köszönjük a tájékoztatást is.
Köszönöm szépen a lehetőséget.